hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az élethez és a békéhez való emberi jog alapvető feltétele minden más jog gyakorlásának. Hallják meg a hatalmon lévők, a háború e minden szegénység anyja miatt legalapvetőbb jogaiktól megfosztott emberek millióinak békéért való kiáltását, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A világban dúló konfliktusok gyerekáldozataira hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. Leszögezte, semmi nem ér annyit, mint egy gyerek élete. A gyerekek megölésével a jövőt öljük meg. Jelentette ki a Katolikus Egyházfő a Vatikánban rendezett a gyermekek jogairól szóló egynapos konferencia megnyitóján. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy gyerekekkel bombák végezhetnek. A pápa a konfliktusok tárgyalásos úton való lezárására szólította fel a szemben álló feleket, elsősorban a 2025-ös szentévre való tekintettel a keresztény vezetőket. Beszédében egyúttal felhívta a figyelmet a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő kiskorúakra is, akiknek a száma az ENSZ becslései szerint mintegy 38 millió. Mint mondta, nem szabad hagyni, hogy ez legyen az új normális. Nem vagyunk hajlandók ezt megszokni, tette hozzá Ferenc pápa. Magyarország lojális, megbízható szövetségesként nagyban hozzájárul a NATO védelmi kapacitásainak fejlesztéséhez, amire nagy szükség is van a jelenlegi új világpolitikai korszakban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium távirat irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott munkareggelit követően, hogy teljesen új világpolitikai időszak kezdődött, teljesen új világpolitikai realitás jött létre, amelyben fontos visszatérni az Észak-Atlanti Szövetség eredeti célkitűzéseihez, ahhoz, hogy a katonai szervezet lehetőleg a világ legerősebb védelmi szövetsége legyen. A katonai szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor miniszterelnök és Mark Rutte NATO főtitkár hétfői brüsszeli találkozóján. Derül ki Ruttének az X közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A NATO főtitkár azt írta, jó volt látni Orbán Viktor kormányfőt Brüsszelben, közölte. Megbeszélésünkön a NATO elrettentő és védekező képességére, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak annak érdekében, hogy szövetségünk erős maradjon. Orbán Viktor az európai védelem helyzetéről szóló egynapos informális Európai Uniós csúcs találkozóra érkezett a belga fővárosba. A védelmi innováció területén is szorosabbra fűzi Magyarország a Törökországgal 2023 óta meglévő kiemelt stratégiai partnerséget, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a tárca közlése szerint Ankarában a Magyar-Török Védelmi Innovációs Munkacsoport alakuló ülését követően. A Honvédelmi Minisztérium a távirati irodával azt közölte, az esemény mérföldkő a két ország védelmi, ipari és technológiai együttműködésében, amelynek célja a védelmi innovációs fejlesztések előmozdítása. A miniszter a közlemény szerint kiemelte, hogy a védelmi szektorok együttműködésében új lehetőséget kínál az új innovációs technológiák és megoldások egymással történő megosztása. Döntés született egy több éves együttműködési terv kialakításáról is a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács és Védelmi Innovációs Kutatóintézet között, amely a két ország közötti oktatásképzés fejlesztési lehetőségek kialakítását célozza. Végül az időjárásról. A középső ország részben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra egyes részeken, nagyobb eséllyel a keleti tájakon, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, de a hóval fedett tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 7 fok között várható, híreket hallottak.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel. Esténként súgva kezdte el, tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk Isten tudja miért. Csak fel, a az ég magas. Bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, mely talán ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát. Szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért. Egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szól. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég mondják, hogy nem igaz. Mit tudnak ők a repülők, a szívük jég, csak jég. Ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Amit sosem rontunk el.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim az ördöngős című regényének 26. részét Kulka János olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Kim odament a türkisz hajékű asszonyhoz, aki hanyagul kavicsokat hajigált a szakadékba. Az asszony nyájasan rámosolygott. Úgy találtam rá Babúra, akár egy eltévedt bivajra, prüszkölt és remegett a hidegtől. Olyan éhes volt, hogy még a méltóságáról is megfeledkezett, és hízelgő szavakat mondott nekem. Az áhíbok mindenüket elvesztették, mondta széttárva a karját. Az egyikőjük súlyosan megsérült a hasán. Neked köszönheti? Kim fölcsillanó szemmel bólintott. Először a bengálival beszéltem, aztán egy közeli falu lakosaival. Az áhíbok kapnak elég élelmet, és az emberek nem kérnek pénzt cserébe. A babu össze-vissza hazudozik a áhíboknak. Miért nem hagyja ott őket? Jó szívűségből. Egy bengáli szíve akkora, mint egy összeaszott dióbél. De nekem aztán mindegy. És ha már a diónál tartunk, a szolgálat teljesítése után megkapom a jutalmat. Tiéd a falu, ahogy mondtam. Mindenestül. Elég baj ez nekem, felelte Kim. Most, hogy olyan vágyak támadtak a szívemben, amelyek... Sorra elmondta az efféle alkalmakhoz illő bókokat, amelyeket nem szükséges idézni, majd mélyet sóhajtott. De a mesterem, akit egy látomás vezérel, mit láthatnak meg azok az öreg szemek a púposan megrakott koldustálon kívül? Elhagyja ezt a falut, és visszatér a síkvidékre. Hát kérd meg, hogy maradjon. Kim megrázta a fejét. Jól ismerem a szentembert. Haragra gyúl, ha keresztezem az útját, felelte nyomatékosan. Olyan átkokat mond rám, amelyekbe még ezek a hegyek is beleremegnek. Kár, hogy nem tudták megmenteni az ütéstől. De hallottam, hogy te voltál az a tigris szívű legény, aki lesújtott a száhibra. Hagyd, hogy egy kicsit tovább álmodozzon. Maradj! Hegyi asszony! Mondta Kim szigorúan, ám fiatal hosszúkás arcának vonásai ugyanolyan lágyak maradtak. Ezek a kérdések számodra fölfoghatatlanok. Az istenek legyenek jók hozzánk. Hát férfi és nő, mióta más, mint férfi és nő? De a pap az pap. Azt mondja, még ebben az órában útra akar kelni. Én a tanítványa vagyok és vele tartok. Azonban ételre lesz szükségünk. Minden faluban nagy tiszteletben álló vendégként fogadják, de ártatlan kisfiúként vigyorgott. Az itteni étel pompás. És mi van, ha nem adok belőle? Ebben a faluban én vagyok az asszony. Akkor elátkozlak. Egy kicsit. Nem nagyon. De épp eléggé ahhoz, hogy emlékezz rám, mondta, és nem tudta megállni, hogy elmosolyodjon. Lesütött személyaddal és hegyke álladdal már elátkoztál engem. Átkok? Mit törődjek én puszta szavakkal? Összefonta a karjait a keble alatt. De azt nem szeretném, hogy haraggal a szívedben hagyj itt, és úgy gondolj rám, mint holmi szénát gerebjéző és tehéntrágyát lapátoló semlegi asszony szemére. Tudd, hogy vagyonos asszony vagyok. Én nem gondolok semmire, mondta Kim. Csak arra, hogy rossz kedvel indulok útnak, mert ki vagyok merülve. És arra, hogy ételre van szükségünk. Itt van a batyum. Az asszony dühösen kikapta a kezéből. Ostoba voltam, mondta. Ki az asszonyod odalent? Világos bőrű vagy sötét? Én magam száhiba voltam valaha. Nevetsz? Egykor, nagyon régen, ha hiszed, ha nem, száhibok legeltették rajtam a szemüket. Európai ruhákat viseltem, és ott éltem a misszionárius házban. Mondta Kodgár felé intve. Keresztény voltam, és angolul beszéltem akár a száhibok. Igen. A száhibom azt mondta, visszatér hozzám, és elvesz feleségül. Igen, elvesz feleségül. Elment. Ápoltam, amikor beteg volt, de sosem tért vissza. Aztán rájöttem, hogy a keresztények istene hazug isten, és visszamentem a saját népemhez. Azóta egyetlen száhibot sem láttam, ne neves rajta. Már nem érzek iránt a szenvedélyt, kicsi papocska. De az arcod, a járásod és a beszéded eszembe juttatta a száhibomat, pedig te csak egy vándorkoldus vagy, akinek alamisnát adtam. Te akarsz engem megátkozni, te nem átkozhatsz, és nem is álthatsz meg engem. Csípőre tette a kezét, és keserűen fölnevetett. A te isteneid is hazugok, ahogy minden munkád és szavad. Egy árva isten sincs az egekben, jól tudom. Egy ideig azt hittem, visszatér hozzám a száhibom. Ő volt az én istenem. Igen, valaha zongorán játszottam a misszionárius házban, Kodgárban, most pedig alamizsnát adok hitetlen papoknak. Az utolsó szavakat angolul mondta, majd csomót kötött a megtöltött batyura. Várok rád, tanítványom, szólt a láma az ajtófélfának támaszkodva. Az asszony végigmérte a nyurga alakot. Nem tud még egy fél mérföldet sem gyalogolni. Hová akarja vinni öreg csontjait? Ekkor Kim, akit már amúgy is aggasztott a láma gyöngesége, és előre érezte a hátára jókora batyú súlyát, teljesen kijött a sodrából. Mi között hozzá, Baljós asszony, hogy hová megy? Semmi. De neked annál több száhibarcú pap. Vajon a hátadon fogod cipelni? A síkságra megyünk, és senki sem akadályozhat meg benne, felelte a láma. Addig küzdöttem a lelkemmel, míg teljesen elhagyott az erő. Az oktalan test elhasználódott, pedig a síkságtól még messze vagyunk. Nézd csak, szólt az asszony egyszerűen, és félreállt, hogy Kim maga is láthassa a láma végtelen tehetetlenségét. Átkozd meg engem, száhibarcú, talán attól megerősödik a mestered, varázsolj. Szólítsd magadhoz azt a hatalmas istenedet, hiszen pap vagy, mondta, és elfordult. A láma az ajtófélfába kapaszkodva nehézkesen legugolt. Ha egy öreg embert megütnek, nem épül fel másnapra, ahogy az ifjú. A gyöngeség a földre nyomta, de Kimre szegezett tekintete tele volt élettel és könyörgéssel. Minden rendben van, szólt Kim. A ritka levegőtől vagy ilyen gyönge. Nem sokára indulunk. Ez csupán a hegyi betegség tünete. Én magam is kicsit rosszul vagyok, mondta letérdelve a láma mellé, és egyszerű szavakkal vigasztalni kezdte. Majd az asszony ismét belépett a szobába. A tartása még büszkébb volt, mint addig. Haszontalanok az isteneid, mi? Hát próbáld ki az enyémet. Én vagyok a semlegi asszony. Reket hangon kurjantott egyet, mire két férje és három másik falubeli egy septében összetákolt hordágyat hozott ki a marhaistállóból, amelyet csak akkor használtak, ha beteget kellett szállítani, vagy magasrangú vendéget fogadtak. Ezekkel a barmokkal, szólt az asszony, arra sem méltatva a férjeit, hogy rájuk tekintsen. Addig rendelkezhetsz, amíg csak szükséged van rájuk. De mi nem megyünk Szimla felé, nem akarunk összetalálkozni a száhibokkal, kiáltotta az egyik férfi. Ne aggódjatok, nem fognak elszökni, ahogy a kulik, és a csomagjaitokat sem lopják el, gyáva emberek ezek. Fogjátok meg a rudat, Szonú és Tári! A férfiak rögvest engedelmeskedtek. Most eresszétek le a hordágyat, és segítsétek rá a szent embert. Majd én ügyelek a falura és az asszonyokra, míg meg nem érkeztek. És mikor térhetünk vissza? Kérdezzétek meg a papokat. Engem ne háborgassatok. Az elemúzsás zsákot tegyétek a lábához. Úgy jobb lesz az egyensúly. Ó, szent öreg, a te hegyeid jobbak hozzánk, mint az én síkságom, szólt Kim megkönnyebbülve, amikor a láma a hordágy felé támolygott. Hiszen ez egy királyi fekhely. És ki másnak köszönhetjük, mint egy Baljós asszonynak? Az áldásodból épp úgy nem kérek, mint az átkaidból. Én magam akarom így, nem neked teszek szívességet. Emeljétek fel és induljatok, gyere ide. Na és, pénzed van az útra? Behívta Kimet a kunyhójába, és az ágya alól egy ütött-kopott angol pénzes ládikát vett elő. Nincs rá szükségem, szólt Kim bosszankodva, pedig érezte, hogy hálásnak kellene lennie. Már így is túlságosan elhalmoztál a kedvességgel. A Az asszony sejtelmes mosollyal fordult felé, és a vállára tette a kezét. Legalább köszönt meg nekem. Csúf vagyok, tudom. És közönséges hegyi asszony, de a ti szavaitokkal élve érdemre tettem szert. Megmutassam, miképp fejezik ki a száhibok a hálájukat? Kérdezte, s kemény tekintete megenyhült. Én csupán egy vándorpap vagyok, mondta Kim lángra gyúló szemmel. És sem az áldásomra, sem az átkaimra nincs szükséged. Nincs. De azért várj egy pillanatig. Hamar utoléled a hordányat. Megmutassam neked, mit tennél, ha száhib lennél? Talán magam is kitalálom, mondta Kim, majd átkarolta az asszony derekát, és arcon csókolta. Aztán angolul így szólt. Nagyon köszönöm, kedvesem. A csók jóformán ismeretlen az ázsiaiak körében, s talán ez volt az oka annak, hogy az asszony rémült arccal és tágra nyílt szemmel eltolta magától Kimet. Legközelebb, folytatta Kim, ne ítélj olyan biztosan a papot hite felől. Most pedig búcsúzom. Európai módra nyújtotta a kezét, s az asszony gépiesen elfogadta. Ég veled, kedvesem. Ég veled, és... Egyenként jutottak eszébe az angol szavak. Ugye visszajössz egyszer? Áldjon meg az Istenet. Fél órával később, amikor a nyikorgó hordággyal lefelé vánszorogtak a semlegből délkelet felé vezető hegyi ösvényen, Kim apró alakot pillantott meg odafönt a kunyhó ajtajában, amint fehér kendővel integett. Kim eltűnődött magában. Az is lehet, hogy érdemre tettem szert. De legalább nem úgy bánt velem, mint egy gyerekkel. Csomót kötött a köpenye öblére, ahová a térképeket és az iratokat rejtette, visszatette az értékes elemúzsiás batyut a láma lábához, az egyik kezét a hordács szélére tette, és lépést tartva lassan cammogó, morgó férjekkel békésen tovább ment. Ők is érdemre tesznek szert, szólt a láma három mérföld után. Mi több? Ezüsttel fizetik meg őket, felelte Kim. Ugyanis nem tudta megakadályozni, hogy a semlegi asszony odaadja neki a pénzét, és úgy tartotta helyesnek, ha a férjeinek továbbadva visszafizeti neki. 200 mérföldnyire Csínitől, Ladakh kék palaszikláin üldögélve, Yangling száhib, a vidám természetű ember, látcsövével türelmetlenül igyekezett megtalálni a hegyormok között fegyverhordozóját, egy aucsungi férfit. A lázadó benszülött egy frissen szerzett Mendlicher puskával és 200 tölténnyel, éppen pézsma szarvasra lőtt egészen máshol, s Yangling száhib csupán a következő vadászidény idején tudta meg, milyen szörnyen beteg volt akkor. Eközben a busári völgyben fölfelé sietett egy hajdan kövér és kicsattanó, most azonban sovány és legyengült bengáli. Még a Himalája egén suhanó sasok is megrémültek kékfehér csíkos szakadt esernyője láttán. A hegyek közt hírhetté vált száhibok megköszönték neki a szolgálatát, miután nem csekély gyakorlottsággal elvezényelte őket India hatalmas és pompás nyári fővárosába. Nyilvánvalóan nem az ő hibája volt, hogy nem találták meg Kodgár távíró állomását és európai negyedét, hiszen a sűrű köd egészen ellepte a tájat. És az sem az ő hibája volt, hanem az isteneké, akikkel különben rendkívül megnyerően alkudozott, hogy véletlenül egészen Nahán határáig keveredtek, ahol a rádzsa dezertáló angol katonáknak vélte őket. Harry Babu azonban addig ecsetelte, hogy a saját hazájukban milyen nagy tiszteletben álló és hatalmas emberek a társai, míg végül az álmos király elmosolyodott. Útközben a Babu mindenkinek elmesélte a történetüket, akivel csak szóba elegyedtek, s minden alkalommal egy kicsit cifrázott rajta. Élelmet koldult, szállásról gondoskodott, sikeresen meggyógyította az egyikőjük ágyéksérülését, amely egy csúnya esés következménye volt, és minden téren nélkülözhetetlennek bizonyult. Segítőkészségét bizalommal jutalmazták. A Babu pedig megtanult úgy tekinteni Oroszországra, mint a hatalmas északi fölszabadítóra. Ám valóban félénk ember volt. Egyfolytában retteget, hogy esetleg nem tudja megvédeni előkelő gazdáit a parasztok haragjától. Neki ugyan mindegy, hogy megütnek-e egy szent embert vagy sem, de a hegyi népet ez igencsak feldühítette, hajtogatta. Rendkívül boldog volt, amiért megtehette azt a keveset, amit tőle tellett, és az elveszett csomagoktól eltekintve sikeresen kikerültek ebből a veszélyes kalandból. Még azt is tagadta, hogy emlékezne bármiféle ütésre, amely azon a valószínűtlen estén ért volna valakit a fenyvesek alatt. A segítségéért cserébe nem kért jutalmat, de ha a gazdái érdemesnek tartják rá, mondta, esetleg írhatnának neki egy bizonyítványt. Ennek talán később még hasznát veheti, amikor mások, esetleg az idegenek jó barátai errefelé vetődnek. És kérte őket, hogy sikeres életük későbbi éveiben se feledkezzenek meg róla, mert úgy véli, hogy ő, éppen ő, azaz Mohendrolal Dutt, a Kalkuttai Egyetem bölcsészdoktora, önfeláldozó munkájával némi szolgálatot tett az államnak. Így hát az idegenek kiállítottak neki egy bizonyítványt, amelyben udvariasságát, segítőkészségét és csodálatos hegyi vezetői képességeit dicsérték. A bábú az övébe rejtette a papírost, zokogott a meghatódottságtól, hiszen olyan sok megpróbáltatást álltak ki együtt. Délben a népes szimlai sétálóúton végighaladva elkísérte őket az Alliance Bankba, ahol igazolniuk kellett magukat. A bábú ezután úgy fölszívódott akár a hajnali köd a Jakkó-hegy csúcsán. És most ott kapaszkodik fölfelé a semlegi lejtőn egy finom és kifogástalan külsejű úriember, aki túlságosan lefogyott és megedződött ahhoz, hogy izzadjon, és akinek pillanatnyilag sokkal sürgősebb dolga van, mint gyógyszereket árusítani részveletes ládikájából. Nézzétek, minden babúságát levetette. Délben már egy ágyon elnyúlva dohányzik, miközben egy türkisz hajéket viselő asszony délkelet felé mutogatva beszél hozzá. A hordádgyal, mondta a nő, nem haladhatnak valami gyorsan, de a kismadárkái már így is biztosan megérkeztek a síkságra. Ő ugyan marasztalta őket, ám a szentember hajthatatlan volt. A bábú mélyet sóhajtott, felkötötte vaskos övét a derekára, és már útnak is indult. Alkonyat után nem szeretett az erdőben járni, de azok, akik kigúnyolják a félénkségét, csodálkoznának, ha tudnák, mekkora utat tesz meg naponta. A nyájas falubeliek, akik emlékeztek a két hónappal azelőtt arra vetődött dakkai gyógyszerárusra, szállást adtak neki, megvédve őt az erdőkben garázdálkodó rossz szellemektől. Éjszakánként bengáli istenekről, egyetemi tankönyvekről és a londoni királyi társaságról álmodott. Másnap pedig a fölle imbolygó, kékfehér csíkos esernyő folytatta az útját. Jóval túl Masszúrin pedig, a Szivalik tövében, ahol a hegyről érkező utazó lába előtt végtelen tengerként terül el az aranyos, ködlepte síkság, rozog a hordágy pihent. Egy beteg láma feküdt benne, aki a gyógyítás folyóját kereste. Útközben a hegyi falvak lakói majdnem ökörre mentek azért a megtiszteltetésért, hogy cipelhessék ezt a hordágyat, ugyanis segítségükért cserébe nem csak a láma áldásában részesülhettek, hanem a tanítványától jó pénzt is kaptak, teljes harmadát annak az összegnek, amelyet a száhibok szoktak fizetni. 12 mérföldet tett meg ez a hordágy naponta, amit gyorsan simára kopott rúdjai is bizonyítanak, ráadásul olyan utakon, amelyeken száhibok nemigen járnak. Átkelt a Nilánk szoroson, ahol hatalmas viharba kerültek, és a láma köpenyének minden redője megtelt porhóval. Majd áthaladt a Rajánk fekete csúcsai között, ahol hallani lehetett a felhők fölött kószáló vadkecskék füttyét. Végig bukdácsolt az omladozó palasziklákon. Imbolyogva és nyikorogva ledöcögött a vizek völgyébe vezető lejtőn, aztán ismét föl a Kadernát sűrítő vízesései közé. Faluról falura haladt a fagyos hajnalokon, olyan hidegben, amikor még a hívőknek is meg lehet bocsájtani, ha megszidnak olykor egy türelmetlen szentembert. Déltájban rendszerint megpihent a tölgyfaerdők borongós félhomájában, aztán pedig meg sem állt egészen késő éjszakáig, amikor még a legbátrabbak is kísértetet látnak a fáklya fényen túl. Így érkezett meg végül utolsó állomására. Ott a kistermetű hegyi férfiak, akiket a Szivalik hegylánc alsóbb vidékének szokatlan hőségétől egyenesen kivert a víz, a papok köré gyülekeztek, hogy a szolgálatukért cserébe áldást és jutalmat kérjenek. Érdemre tettetek szert, szólt a láma. Nagyobb érdemre, mint gondolnátok. És most visszatértek a hegyek közé, sóhajtott. Még szép. Visszamegyünk a magas hegyek közé, amilyen hamar csak lehet, felelte az egyik férfi, majd megdörzsölte a vállát, ivott egy korty vizet, és megigazította a szandálját. A vágyat is megviselt arcú Kim odaadta nekik azt a kevés ezüstöt, amelyet még a zsebében talált, fölemelte az elemózsiás batyut, és talpra segítette a lámát. Az öregember szeme ismét békességet sugárzott, és már nem fürkészte sóvárogva a hegyeket. A férfiak fölkapták a megüresedett hordágyat, és egy szempillantás alatt eltűntek a sűrű bozódban.
Kipling Kim az ördöngős című regényének 26. részét Kulka János előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 20. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. A zenei munkatárs Bartók Beáta.
Lawrence Freeman Belső fény A tiszta imádságként végzett meditáció. A boldogság. Azt hiszem, John Maynek egyebek mellett azért is volt hatása és tekintélye, mert meg tudta győzni az embereket arról, hogy boldogok lehetnek. Belátták, nagyon is van alapja annak a reménynek, hogy szabadok lehetnek, öröm járhatja át az életüket, növekedni tudnak, és van értelme az életüknek. Ritka adomány, hogy valaki meg tud győzni másokat ennyire pozitív tartalmakról. Sokkal könnyebb meggyőzni egy nagy létszámú csoportot arról, hogy az egész élet merő szenvedés, mint arról, hogy az életnek az öröm a lényege. Senkinek nem kell a fejébe verni, hogy az élet szomorú véget ér, és nem nélkülözi a nehéz pillanatokat. Arról azonban nagyon nehezen hagyjuk megnyőzni magunkat, hogy az életet valójában örömteli lelkülettel kell élnünk. Szó sincs róla, hogy John Maine ne tudta volna, milyen ember próbáló feladatoknak kell eleget tennünk, ha meg akarjuk ismerni az igazi örömet. Kétség kívül tudatában volt például annak, hogy társadalmunkban egyebek mellett azért adódik oly sokféle probléma, mert nem látjuk be, mennyire tragikus színezetű az élet, és ezért azt sem ismerjük fel, mennyire örömteli. Éppen ezért nincs is részünk az öröm tapasztalatában. És nem hisszük el, hogy az életnek az öröm a lényege. A Szótól a csendig lapjain John atya a következőket mondja, amikor rátér a meditáció taglalására. Mivel ez az elgondolás újszerűnek hathat, sőt idegennek tűnhet, legyen szabad megismételnem, milyen is a meditáció alapvető technikája. Pontosan így szeretettel járni. Mindig megismételte, ami első hallásra furcsának tűnhetett, megismételte, ami újszerűen hatott. Az új jelenségek sokszor nagy vonzerőt rejtenek magukban, de önmagába véve az újdonság mindig csalóka, mert semmi sem számíthat túl sokáig újdonságnak. Ha életünket az újdonságkeresés felszínes vágyára alapozzuk, óhatatlanul a különböző szórakozási formák között fogunk örlődni. Állandóan azt fürkészük, hogyan ismerhetünk meg újabb és újabb dolgokat, és ezért állandóan magunkra és a reakciónkra irányul a tekintetünk. És állandóan rohanunk. Űzhajt minket az a félelem, vajon mi fog történni, ha kiengedjük kezünkből azt, ami újdonságnak számít, és egyenesen belátunk tapasztalataink belső közép. Pontjába. Az ismétléssel kiengedjük kezünkből azt, ami újdonságnak számíthat, és mélyrehatóan megismerjük magát, a tapasztalatunkat. A mélyreható ismeret pontosan annak érzése, hogy tartozunk valahová, és Szent Benedek ezt nevezi stabilitásnak. Ez az egyetlen biztos közege a boldogságnak és az örömnek, mert csak itt tudunk meggyökerezni a valóságban. Ha egyre csak új dolgokat hajhászunk, állandóan elszakítjuk a gyökereinket érzelmi, pszichológiai és spirituális szempontból egyaránt. Ez pedig épp oly igaz emberi kapcsolatainkra, mint bármely spirituális útra. Az ismétlés gyümölcse a meggyökerezettség, s minél mélyebbre nyúlnak gyökereink, annál könnyebben árad rajtuk az öröm életereje. Az öröm pedig lassan a boldogság érzésével tölti be életünket, és ez a boldogság nem pusztán felszínes ingerekből és szabadidős tevékenységek nyújtotta kikapcsolódásból fakad, hanem egészen mélyről tör fel. A szeretet, a kiegyensúlyozottság, a tapasztalatunk értelmességébe vetett bizalom átalakítja a felszínt. A meditációból megtanuljuk, hogy életünk felszíni jelenségei soha nem változtathatók meg magán a felszínen. Csak alulról fakadó erővel lehet megváltoztatni őket, csak a gyökerektől kiindulva. Ezért hitünk egyik első nagy terhe, hogy szembe kell néznünk azzal, nem hisszük el, hogy boldogok tudunk lenni, mert felszíni változások következményeire korlátoztuk a boldogság tapasztalatát. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a változások nem tartanak túl sokáig, és ezért könnyen előfordulhat, hogy a felszíni jelenségek megváltoztatására irányuló erőfeszítéseinkkel csak saját szétszórtságunkat fokozzuk. Ennek hatására az életünk gyors ütemben hervasztóan szomorú lesz, mert már nem is törekszünk a boldogságra, hanem csak azon vagyunk, hogy eltereljük a figyelmünket boldogtalanságunkról. Aztán megjelenik a színen a hit második tehertétele, amelyet utunk során sokszor le kell ráznunk magunkról. Az a gondolat, hogy nem is szabad boldognak lennünk. Mindannyian kivoltunk már szolgáltatva annak a negatív önképnek, amely asugalja, hogy méltatlanok vagyunk a boldogságra, vagy nem illő boldognak lennünk, miközben annyi egyenlőtlenség és igazságtalanság van a világon. Akkor tudunk megküzdeni ezekkel a hitünket megterhelő problémákkal, ha megértjük, hogy nem a boldogságot keressük, hanem az igazságot. Ha a boldogságot keressük, pusztán saját érdekeinket szolgáljuk. Ha viszont minden erőnkkel, elköteleződésünkkel és szenvedélyünkkel az igazságot keressük, akkor az igazság szolgálatába szegődünk. Önmagunkra találunk az igazságban, és így már szeretni tudjuk magunkat, mert megértjük, hogy az igazság szeret minket. Az igazság ugyanis személy, és ezért szeretetet hív életre. A monasztikus élet elsődleges célja, hogy énünket teljes szívvel az igazság keresésének szenteljük. Istent keressük, Isten pedig mind önmagunkban, mind a közösségi életben úgy találjuk meg, hogy személyesen találkozunk Jézussal. A szerzetesség új formája azért csodálatos, mert nem szétszórtság és állandó ténykedés jellemzi, hanem mélyen gyökerező öröm hatja át. Ezért kérdezte mindig John atya a monostorban érkező emberektől, készen álltok arra az örömre, amelyet átélhettek? A kérdés nem is egyszerű, hiszen mi inkább a szomorúságra vagyunk felkészülve. Kompromisszumokra számítunk, és nem hisszük, hogy miénk lehet az, ami a legjobb. Nagyon sokat vár tőlünk, aki azt mondja nekünk, hogy álljunk készen a legnagyobbra, a teljes örömre, az élet teljességére, a legjobbra, ne csak a középszerűre. Félünk az örömtől, és ezért csetlünk-botlunk az úton. És pontosan ezért van szükség arra, hogy hitünket folyamatosan megerősítsék mások az Úrban. Félünk az öröm hatalmas erejétől. Új tapasztalati világba helyez minket, ahol már mi magunk vagyunk tudatunk középpontjában, nem is saját boldogságkeresésünk, hanem mások is a boldogság állapota. Megrémít minket az öröm távlata, mert már hozzászoktunk ahhoz, hogy állandóan csak a felszínen keressük a boldogságot, azt pedig elfelejtettük, hogyan is élvezhetnénk a boldogság állapotát. Azért kell elsajátítanunk az imádság művészetét, hogy megtanuljuk az élet művészetét. Meg kell tanulnunk, hogyan fogadjuk el az örömet, s a megpróbáltatások és tragédiák idején hogyan várakozhatunk arra, hogy a lét mélyebb és alapvetőbb szintjén visszatérjen hozzánk az öröm. A meditáció folyamatosan arra emlékeztet, hogy az Úr öröme a lét mélyén rejlik. Arra vár, hogy felszabadítsuk, és akkor szabadítjuk fel, ha elég bátrak tudunk lenni. adni ahhoz, hogy a mélységben keressük.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 20. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
És a szíved lett még nagyobb, és a jó pontok nem férnek el a jegyzőkönyvben. S lett hős, nagyon nagy, és már mindenet szétosztottad, és a szobor már kész, s a csapat zenét már húzzad. És az angyal válladra száll, és a másik a zongorán áll, és a fénycsík is körbeért már, de még nem tudod, hogy hiába hüppög mindenki, hiába ujjunk mindenki, hiába ordít mindenki. Nem szeretek mindenki. Most már szép, most már jó. A csúcsom vagy jól látható. Érzed, megtettél minden, csak végére minden jó lesz. Csoport kép, a csoport szép. Mennyi fél, és egy jól ismert fénykép, és nagyot kacsint, ez jól lesz. És a művésznő folyton beszél, és a bajnok a vállathoz ér, és már érted, hogy mi mennyit ér, csak még nem tudod, nem tudod, hogy hiába voltak mindenki. Hiába látta mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szeretett mindenki. Hiába csápolt mindenki, hiába fújja mindenki, hiába mondja mindenki, nem szeretett mindenki. You're on your own.
néhány nap, 60 levél, és a szép asszony interjút kér. Nálam mindenki megszólás, mindenki szép és fontos. Mennél már, kicsit néz, az ott figyel, az ott megnéz. Azért nem nagyon rossz, ezenszer jobb, mint végül. És a pompár is hallatszik már, és az elnök is átadná már. És a kócs úgy izgul és vár, csak még nem tudom, még mindig nem tudom, hogy hiába ordít mindenki, hiába ordított mindenki, hiába látta mindenki, nem szerethet mindenki. Hiába ordított mindenki, hiába fújja mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szerethet mindenki.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiót!